Valóságos jelenlét. A kommunizmus vértanúi. A műsort készítette dr. Fejérdi András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense.
A második évezred végén az egyház újra a vértanúk egyháza lett. A papokat, szerzeteseket és laikusokat ért üldözések a világ legkülönbözőbb részein vértanúk vérének nagy magvetését végezték, írta II. János Pál pápa a 2000. év jubileumának előkészítéséről szóló Tertio Millennio Adveniente kezdetű apostoli levelében. Magyarországon a 20. századi diktatúrák közül a legtöbb áldozatot a kommunizmus szedte. Részben már a század elején, a tanácsköztársaság idején, különösképpen pedig az 1945 után fokozatosan kiépülő kommunista rendszer hosszú évtizedei alatt. Jelenleg a kutatás módszertani nehézségei miatt elsősorban a meggyilkolt, halálra ítélt, vagy a fogság körülményeinek közvetlen következményeképpen meghalt papok és szerzetesek történetei ismertek, de ez nem jelenti azt, hogy az egyházellenes rendszernek ne lettek volna szép számmal világi áldozatai is. Az 1919. március 21-én kikiáltott proletár diktatúra 133 napja alatt összesen 11 papot gyilkoltak meg. Jól lehet, mindegyikükre igyekeztek valamiféle vádat rábizonyítani, legtöbbjüket nem azért ölték meg, mert kifejezetten tettek valamit, hanem azért, mert papok voltak, s mint ilyenek, a rendszer felfogásával ellentétes nézeteket közvetítettek híveik felé. Smerliker Antal fülesi plébánost például azzal a hamis váddal ítélték el 1919. április 9-én golyó általi halálra, hogy fegyveres segítséget küldött egy néhány nappal korábbi, halálos áldozatokat követelő utcai összetűzéshez. Kucsera Ferenc szentendrei káplán megölésében ugyancsak szerepet játszott korábbi keresztény-szocialista közéleti szerepvállalása, kivégzésének fő oka azonban mégis az volt, hogy a Szentendrén június folyamán kibontakozó kommunellenes megmozdulások egyik bűnbakjává tették. Amikor ugyanis június 24-én Budapestről közeledett az első különítmény, hogy leszámoljon az ellenforradalmárokkal, figyelmeztetésül félrehúzták a katolikus templom harangjait. Ugyan nem ő húzatta meg a harangokat, mások védelmében mégsem volt hajlandó több információt kiadni, így június 25-én a Dunaparton ítélet nélkül agyonlőtték. A korabeli eljárása jellemző módon a Pomázi járási direktórium és a terrorcsapat vezetője által jegyzett rögtönzött halálosítélet csak másnap érkezett meg. A II. Világháború után már a kommunista diktatúra formális kiépülését megelőzően megindított egyházellenes kampány egyik áldozata volt Páter Kisszaléz, ferences rendi szerzetes. A nagyhatású lelkipásztorként, egyúttal pedig a Kisgazdapárt vezető politikusaként gyöngyösön működő Kisszaléz letartóztatásának, és egyúttal a katolikus egyház és a Kisgazdapárt ellen első nagy támadásnak ürügye az volt, hogy a környéken garázdálkodó orosz katonákkal szemben 1945-46 folyamán néhány fiatal fiú merényleteket hajtott végre. Kisszalészt a személyes bosszúvágyból végrehajtott, vitatott számú halálos áldozatot követelő merényletek felbújtójaként tartóztatták le, majd adták át az orosz katonai hatóságoknak. Vallatása során sikertelenül próbálták válogatott kínzásokkal a gyónási titok megsértésére kényszeríteni. A szovjet katonai bíróság végül golyó általi halálra ítélte, melyet 1946. december 10-én hajtottak végre. A koalíciós kormányzás időszakának áldozatai közül Könözsi Lajos esetét emeljük még ki. A Vallási és Közoktatási Minisztériumban dolgozó esztergomi egyházmegyés papot 1948 tavaszán az iskolák államosítása körüli támadások keretében tartóztatták le. Az államvédelmi osztály a Mindszentiper előkészítésére a prímás elleni vallomást akart belőle kicsikarni. Miután erre a kínzások ellenére sem volt hajlandó, a súlyos állapotban lévő papot a Margit kórházba szállították, ahol 1948. május 31-én belehalt sérüléseibe. Orvosa szerint halálát az okozta, hogy a börtönben túl kínozták. A Mindszentiperrel visszavonhatatlanul nyíltá váló egyházüldözés áldozatai között kisebbségben vannak azok, akiket formális bírói ítélet nyomán végeztek ki. Legismertebb képviselőjük a közelmúltban boldogávatott Sándor István szalézi szerzetes, akit az úgynevezett pártőrség perben ítéltek halálra. Bűne azon túl, hogy a szerzetes rendek feloszlatását követően is illegális ifjúságpasztorációt folytatott, különösképpen abban állt, hogy fenntartotta a kapcsolatot a szalézi fiúnevelő intézetben felnőtt, később az ÁVU-ba besorozott árvák némelyikével. Halálos ítéletét 1953. június 8-án hajtották végre. Az egyházüldöző rendszer mindazonáltal csak viszonylag ritkán illetett olyan hamis vádakkal egyháziakat, amelyekért halálbüntetést lehetett kiszabni. Sokkal gyakoribb volt, hogy a rendszerrel szemben a katolikus értékek mellett síkra szálló, vagy a diktatúrára más okból veszélyesnek tekintett szemét csupán internálták, vagy börtönbüntetésre ítélték. És az áldozatok a kínzások, embertelen bánásmód, vagy egészségtelen körülmények miatt veszítették életüket. Gáspár Gusztáv, budapesti kórház lelkészt például menekülés közben tartóztatták le Ausztria szovjet megszállási zónájában, és miután izgatásvágyával elítélték, a váci börtönben vesztette életét. Ugyancsak beszédes Fresz József, EMSZO igazgató sorsa. Őt hosszabb időre ugyan nem tartóztatták le, de rendszeresen beidézték az Andrássy út 60-ba, mert mindenállon be akarták szervezni besugónak. 140 kilóról rövid idő alatt 80 kilóra lefogyva került végül a Széherúti kórházba, ahol 1951. november 24-én belehalt a kihallgatások során szerzett sérüléseibe. Külön figyelmet érdemel végül azon papok sorsa, akik 1957-ben váltak a mind burkoltabbá váló egyházüldözés áldozataivá. Rablógyilkosságnak, öngyilkosságnak, illetve balesetnek álcázott meggyilkolásuk, az egyház és a hívek megfélemlítése, megzavarása és az egyháztól való eltántorítása szándékával rendezett akció volt. Kenyeres Lajos, Tiszavárkonyi plébánost 1957. február 28-án este a közeli Vezsenyen tartott hittanóráról hazafele a Tisza gátjánál megtámadták, lelőtték és holttestét a folyóba dobták. A helyi hatóságok az eltűnt papról azt terjesztették, hogy diszidált. A meggyilkolt pap holttestét csak egy év múlva, 58. február 28-án találta meg egy halász a Tiszában. Brenner János, rábakethelyi káplánt 1957. december 14-én este egy korábbi minisztránsa hívta egy súlyos beteghez a közeli zsidára. Útközben igazolás színlelve többen megtámadták, és némi dulakodás után 32 késszúrással megölték. A nyomozás során egymást követően két embert is elítéltek a gyilkosság vádjával, valódi gyilkosainak személyére azonban sosem derült fény. 1957. december 7-én holtan találták Szekuli Pál káplánt az Öskői plébánia kútjában. A hatóságok először öngyilkosságról beszéltek, majd 1959. januárjában gyilkosság vádjával letartóztatták az áldozat plébánosát, Miklós Józsefet, és házvezetőnőjét, Miklós Katalint. A bíró bátorságán és szakmai becsületén múlt, hogy a nyomozó hatóságok mindenféle mesterkedése ellenére sem volt hajlandó a vádlottakat elítélni, hanem bizonyítottság hiányában felmentette őket a vád alól. A gyilkosságot Szekuli Pál esetében is pártutasításra a politikai rendőrség hajtotta végre.
Valóságos jelenlét. A kommunizmus vértanúi. A műsort készítette dr. Fejérdi András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Mária Rádió.
Valóságos jelenlét. Eukarisztikus kongresszus 1938-ban. A műsort készítette dr. Fejérdi András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense. A második részt hallják.
...1938. március 12-e az Anschluss után Hitler tiltása az osztrák katolikus egyházra is érvényessé vált. tekintettel a mind bizonytalannábbá váló nemzetközi helyzetre, más országok zarándokai is sorra mondták vissza részvételi szándékukat. Az aggasztó jelek ellenére a Magyar Egyház mégsem lépett vissza a kongresszus megtartásától, hiszen a rendezési jog elnyerésében Serédi Bíboros kapcsolatai, illetve a Szent István jubileum év mellett immár az is fontos szerepet játszott, hogy a háború küszöbére sodródott Európában Magyarország keresztény és nemzeti államként a két jelentkező pogány eszmeáramlattal, a bolsevizmussal és a nácizmussal szemben a katolikus hit bástyájának, az európai keresztény kultúra egyik végvárának számított. Az eukarisztikus világkongresszusokat kezdettől fogva jó indulatú figyelemmel kísérték a pápák, és amikor személyesen nem vehettek rajtuk részt, pápai legátust küldtek maguk helyett. 11. Pius pápa így egyik legközelebbi munkatársát, Eugenio Pacelli bíboros államtitkárt küldte a budapesti eukarisztikus világkongresszusra személyes képviselőjeként. Pacelli, a későbbi 12. Pius pápa, jól lehet 1938-ban már nem először járt hazánkban, később Magyarországról szólva elsősorban ezt, az 1938-as látogatását idézte fel leggyakrabban, hiszen a 34. eukarisztikus világkongresszus eseményei és a magyar nép keresztény lelkületének megtapasztalása életre szóló élményt nyújtottak számára. Az eukarisztia vinculum caritatis, az oltári szentség a szeretet köteléke jelmondat jegyében rendezett 34. eukarisztikus világkongresszusra 1938. május 25 és 29 között került sor. Már a felkészülést, megújulás szolgáló lelki gyakorlatok is 100 000-eket mozgattak meg, a központi ünnepségeken résztvevők száma pedig különösen is impozáns volt. Az ünnepség fényére jellemző, hogy a pápai legátus mellett 14 további bíboros, 48 érsek és 197 püspök jött el az ünnepségekre. A hívő tömeg számát pedig jól mutatja, hogy a rendezők még a Városligeti tóvizét is leeresztették, hogy a központi helyszínül szolgáló hősök terén minél többen elférjenek. A május 25-i nyitó ünnepségen 11. Pius ünnepi bullájának felolvasása után egyházi részről Serédi Justinián bíboros hercegprimás, állami részről pedig Hóman Bálint kultuszminiszter szólt az egybegyűltekhez. Felszólalásukat Pacelli pápai legátus nagyhatású beszéde követte, melyben méltatta Magyarország és a magyar egyház történelmi érdemeit, és rámutatott az egyházra és a nemzetekre leselkedő új veszélyekre, a kommunizmusra és a nemzeti szocializmusra. A kongresszus első napja stílusosan áldozó csütörtökre esett. A napnyitó eseménye a gyermekek szent áldozása volt a hősök terén, 150 000 áldozóval, majd a Szent István bazilikában került sor a papság eukarisztikus gyűlésére. A napot a világkongresszus talán leglátványosabb és legemlékezetesebb eseménye a Dunán tartott eukarisztikus hajós körmenet zárta. A második nap a katonák hősök terén tartott tábori miséjével vette kezdetét, majd az egyes szakosztályok ülései következtek. Délután Imrédi Béla miniszterelnök mondott beszédet a második nemzetközi gyűlésen, majd este ugyancsak a hősök terén tartották, amint egy 150 000 férfi éjszakai szentségimádását, melynek keretét a csávosi elemér jezsuita atya által irányított misztériumjáték adta. A május 28-i napon ismét a szakosztály üléseké volt a főszerep. Este pedig az Operaházban Liszt Ferenc Krisztus oratóriumát adták elő. A budapesti eukarisztikus világkongresszus zárónapján, május 29-én vasárnap délelőtt a kalott nagyszabású felvonulására került sor, délután pedig a bazilikától a hősök teréig, az Andrássy úton végig, milliós tömeg sorfalától szegélyezve, az oltári szentség diadalmenetét tartották meg. Az eukarisztikus világkongresszus hazánk számára nagy jelentőségű esemény volt. Életre szóló élmény a több százezernyi hívőnek, nem elhanyagolható propaganda az ország népszerűsítésére, valamint annak megmutatása, hogy nem csak az állam és az egyház ápol jó viszonyt egymással, hanem a magyar katolicizmus jelentős belső erővel is rendelkezik, amely mindenek előtt híveinek és papjainak buzgóságából fakad.
Valóságos jelenlét. Eukarisztikus kongresszus 1938-ban. A műsort készítette dr. Fejérdi András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense. A műsor második részét hallották. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.